Miért éppen Marosvásárhely lett a magyar ellenes támadások középpontja?
Ezt a Székelyföldben kell keresnünk. Nem volt véletlen az, amikor Ceausescu körei, az ő közvetlen munkatársai nem egy ízben hangoztatták, hogy ezt a kompakt magyarságot meg kell törni. A Székelyföld kompaktsága valóságos veszély, mondották, a román nemzeti egység és a román állam egységének a tekintetében. A székelység valamikori autonómiájának az emléke is kísértett ezekben a román politikai körökben, és már rettegtek előre egy visszatérő kísértettől, amelyet ugye székely autonómiának is lehetett nevezni. Nem véletlen, hogy korábban, már évekkel korábban elkezdték Erdély más régiói után a Székelyföld városait is betelepíteni, románosítani, színmagyarságukban megszüntetni, ilyen formán robbantani fokozatosan azt a székely kompakt lakosságot, amely mindenkor ereje volt ennek a népközösségnek, ennek a nemzeti közösségnek. És mivel a rendszerváltás napjaiban is ugye Székelyföldön lehetett tapasztalni határozottabb fellépést az előző elnyomó milícia és szekuritátis egységek ellen, ez csak olaj volt arra a régi tűzre, amely hát azt lobogta az ő tudatukban, hogy az ország egységét veszélyezteti maga a Székelyföld, legyen bármilyen messze a mi anyaországunktól, ugye Kis Magyarországtól. Ezek voltak nyilvánvalóan azok a bukaresti meggondolások, amelyek komolynak, tehát erőben, súlyban komolynak nevezhető politikai körökben elindította a pogrom szervezés gondolatát. Mindegy, hogy azt kezdetben minek nevezték, büntetésnek, magyar törekvések elleni föllépésnek, országegység védelemnek, vagy bárminek. Utólagosan megállapítható volt, hogy a februári tüntetés után kezdődött el az a szervezés Marosvásárhely ellen, a Székelyföld ellen általában, amelynek végül 1990. március 19-én reggel a pogrom kirobbanás volt a megnyilatkozása.
Rövid idézet következik Sütő András Fülesek és Fejszések között című naplókötetéből. Március 19-én délelőtt úgy reméltem, hogy közírói gondjaimban is elmerülhetek. Kéziratok között szöszmötölve próbáltam fölszedni immár sokatszor megszakadt gondolatszálakat, de korai volt a reményem. Valaki csöngetett. A városra szabadult, újabb pokolról hozott hírt. Fanatizált román csoportok lepték el a főteret, a színház környékét. Folytatódik, amit korábban elkezdtek. Rombolnak, ordibálnak, kincses előd leváltását követelik. Későbben az RMDS megyei vezetői közül jöttek el néhányan aggodalmasan, de nem sejtették ők sem a véres veszedelmet. Jó magam, az RMDS megyei elnöke, a szövetség alapítás idején kötött egyességünk szerint nem foglalkoztam közvetlen módon szervezeti kérdésekkel. Azzal sem tehát, hogy mi történik a környéken, a közeli román falvakban, a Maros mentén és Görgény völgyében. Különös, hogy a környező falvakban a pogromszervezők akácfabotokat, husángokat rendeltek meg termelőszövetkezetektől, és erről tömegek tudtak, kivéve mindazokat, akiknek hátára szánták azokat. Eddig az idézet.
Igen, az RMDS megyei szervezet elnöki tisztségének gyakorlati munkájától fölmentettek ugyan, de nem mentettek föl az alól, hogy én valamiképpen meg ne próbáljak tűzoltó lenni március 19-én, mert tűzoltó munka lehetőség mutatkozott, semmilyen más nemigen nyílt meg előttünk, aminek legfőbb oka az volt, hogy ezt a pogromot titokban és igen nagy hozzáértéssel szervezték meg belügyi és katonai meg kriptokommunista aktivista körök. Erre ennek a zsenge RMDS szervezetnek kiváltképpen vidéken még nem lehetett olyan szervezeti fejlettsége, hálózata, hogy jelesse vizsgázhatott volna előrelátásból, intézkedésből és egyebekből. Tehát meglepett bennünket, valósággal a nyakunkba szakadt ugye a tragédia. A történetét én megírtam, Fülesek és Fejszések című könyvemben olvasható. Mindössze csak annyit kívánnék, szeretnék elmondani, hogy amikor barátaim, bajtársaim közgondban, a magyarság gondjában, régi társaim március 19-én reggel azzal kerestek meg, hogy mi légyen most már a tennivaló, mert a városra rá szabadult a pokol, akkor nem tehettem mást, mint azt, hogy velük menve magam is megpróbálom keresni a kiút lehetőségét, egyrészt a védekezésre, másrészt pedig az ország világ figyelmének a felénk fordítására. Így kerültem végül is abba a helyzetbe, hogy 70-valahányan, ugye egy szörnyű fejszés támadás után bent rekedtünk a székházban, annak a padlására kerülve, pedig hosszú órák után megállapítottuk, hogy nem kerülhető el a végső veszedelem, mert az akkorra már 2-3 ezer főnyire duzzadt, leitatott, vérszomjas tömeg vezérei, szememmel láthattam ezt, az épület felgyújtására készülöttek. Én nyilvánvaló lelki szemeimmel láttam már azt a hatalmas mágiát, amelyben mindahányan elporladhatunk, ezért vállaltam azt, hogy talán az őrjöngők lecsillapítására, talán a végső veszedelem elkerülése véget, és nyilvánvalóan ugyanakkor a magam életének a kockázatával is, de semmiképpen sem valamiféle mártír vágyakozás jegyében megkísérlem elhárítani magunk fölül a szemünkkel látott veszedelmet.
Az elmondottak hangsúlyosítására ismét idéznék Sütő András Fülesek és fejszések között című naplókötetéből. Mi történt ezután? Az történt, amit ösztönösen, titkon magam is reméltem. A tömeggyilkolásra, gyújtogatásra, magyar disznók perzselésére is képes indulatok lelohadtak. A padlásról alászálló fehérhajú öreget és cinkosait megleckésztették. Nem sokkal azután, hogy engem elszállítottak, a bolyai teret előzönlő tömeg szinte percek alatt csöndesedett el. A gyilkolás kélyes érzetét ernyedtség váltotta föl. Győztünk, hazamehetünk, így szólhatott a vezérek utasítása. A csőcselék eloszlott, nyomában vér, szemét, pálinka bűz maradt. És csend, a meggyalázott város döbbenete.
A többit már tudja, az olvasó, a rádióhallgató. Én azt részletesen megírtam, hogy miként bunkóztak, ütöttek le már az első pillanatokban. Erről a személyes vonatkozásról most azért nem akarok beszélni, mert egyrészt részletesen megírtam, másrészt pedig olyan mondandóm támad ugye mai napon, amelyet közösségileg tartok rendkívül fontosnak. Nevezetesen, hogy ezt a váratlan galád támadást, ezt a halottakat szaporító pogromot a város magyarsága visszaverte, ennek a csőcselék tömegnek, fejszés gyilkosoknak a gyülevész hadát megfutamította. Végül is ugye egy úton jöttek, és ahogy a Bibliában olvasható, 7 irányba vagy 9 irányba menekülve távoztak. Ezt azért fontos a város lakosságának a tudatában határozottá, tudatossá tenni, annál is inkább, mert a márciusi napokról azóta is ellentmondásos felfogások ütköznek, azóta is tisztázatlan az egész pogromkísérletnek vagy pogromnak a tudományos igénnyel való feldolgozása. Azóta is érvényes maradt valahol Bukarestben, parlamenti levéltárban a hamisított akkori jelentés, amelyet európai fórumokhoz küldtek el. Tehát azóta is létezik két egymásnak ellentmondó, minden tekintetben, részleteiben is ellentmondó jelentés. Az egyik a való, ami velünk megtörtént, aminek mi szenvedő részesei voltunk. A másik pedig az a tényhamisítás, az a gátlástalan hazudozás, amelyet a pogrom szervezői és a szervezőkhöz kapcsolódó román média terjesztett.